múlt órán fölírtuk a Maxwell egyenleteket háromféle alakban. Ez a legegyszerűbb, legkevesebb tintát fogyasztó alakja. Ugye csak emlékeztetőül ez a szimbólum, ez a divergenciát jelenti. Aki nem volt ott a csütörtöki órán, az annak a kedvéért írom. Ez a szimbólum, ez pedig a rotáció. Jó, lehet, hogy matekból a div meg a rot ezeket a szimbólumokat használták, azért írom fel így. Na most a Maxwell egyenleteknek a jelentését azt egyenként megbeszéltük sorban. Ez a Gauss-tétel, az elektrostatika elején szerepelt ez az összefüggés. Aztán utána ezt a mágnességtanban láttuk, ez azt jelenti, hogy a mágneses erővonalak, a B-nek az erővonalai zárt görbék, ezt úgy is hívják, hogy mágneses Gauss-tétel. Ez az ampertörvény. Ez az ampertörvény az utolsó, az ampertörvény, ez pedig a Faraday törvény a harmadik. Ilyen sorrendben beszéltük meg őket. A Faraday törvény az azt mondja ki, hogy örvényes elektromos teret kelt időben változó mágneses tér. Az ampertörvény pedig azt mondja ki, hogy örvényes mágneses teret kelt áram, fizikailag áramló töltések és időben változó elektromos tér. A vizsgán, ezt még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez szinte biztos, hogy lesz az összes vizsgán, mert ez annyira alapvetően fontos a maguk számára, hogy a négy Maxwell egyenletet pontosan föl tudják írni. Az elméleti kérdések között, hogy föl tudják írni, akkor itt mindent helyesen kell benne írni. Ami vektor, azt vektoriálisan kell írni, ami keresztszorzat, azt keresztszorzatnak kell írni, és így tovább. Szóval, ha összefoglaljuk, két mondatban összefoglaljuk a Maxwell egyenleteknek a jelentését, fizikai jelentését, akkor az egyik mondat az azt mondja el, hogy mi tud kelteni elektromos teret. Azt ez az egyenlet, meg ez az egyenlet mondja meg. Mi tud kelteni elektromos teret? Mert megnézzük, hogy melyik egyenletnek a bal oldalán van elektromos tér mennyiség. Az a D, meg az E. Tehát az első mondat az azt mondja ki, hogy mi tud kelteni elektromos teret. Töltés, töltéssűrűség, töltés és időben változó mágneses tér. A második mondat meg azt mondja ki, hogy mi tud kelteni mágneses teret. Ez a két egyenlet vonatkozik mágneses térre, úgy értem, hogy a bal oldalán ezeknek van mágneses térmennyiség. Itt van a válasz, áram és időben változó elektromos tér. Ebben az a furcsa, hogyha kiiktatunk a térből minden anyagot, tehát vákuumban vagyunk, a vákuumban ugye úgy módosulnak az egyenletek, hogy nincsen töltés, sűrűség, nincs ott semmi anyag, semmi részecske, meg persze az áram is nulla, az áramsűrűség is nulla, mert nincs ami áramoljon. Ennek ellenére tud elektromos tér meg mágneses tér egymást kelteni, mert a négy Maxwell egyenlet, akkor még szimmetrikusabb lesz, még szimmetrikusabb lesz a struktúrájuk. Akkor valahogyan azt fejezik ki ez a négy Maxwell egyenlet, hogy időben változó mágneses tér az tud elektromos teret kelteni, ami, ha időben változik, tud mágneses teret kelteni. Ami, ha időben változik, tud elektromos teret kelteni, ami, és így tovább. Egymást tudják létrehozni. Zavaró ez a négy betű, hogy négy betűt használunk, és nem csak kettőt, egyet a mágneses térre, egyet az elektromos térre, de vákumban szerencsére nagyon egyszerű, triviális köztük a kapcsolat, mármint a D és az E, meg a B és a H között. Ugye emlékeznek erre, hogy a D vákumban az csak simán epsilon 0 szor e, tehát egy konstans, egy univerzális konstans szor e, a b helyébe meg azt lehet írni, hogy mű 0 szor h. Tehát vákumban a négy Maxwell egyenlet az a következő, tehát a B betűket meg a D betűket ki lehet belőle hagyni. A D, e helyett a D betű helyett azt lehet írni, hogy epsilon 0 szor E, de hogyha valaminek a divergenciája nulla, akkor az epsilon 0 részének is nulla a divergenciája, mert az csak egy konstans, tehát ezt simán így lehet át lehet írni. Ugyanígy a H-ra is. Itt vigyázni kell, itt szerepelt egy B betű, ahelyett oda bele kell képzelni mű 0 szor H-t, tehát akkor itt ide kijön egy mű 0, mert az ugye nem változik, ahogyan deriválunk, tehát ez egy konstans. Tehát mű 0 szor a H-nak a deriváltja, az utolsó egyenletben pedig epsilon 0 szor az E-nek a deriváltja. Innentől egy kis matekozásra van szükség, ekvivalens átalakításokra, meg a vektoralgebrának az ismeretére, de ezt kihagyjuk, de utána tudnak nézni, hogy ezekből, tehát ebből a két egyenletből, ez két egyenlet két ismeretlenre. Meg még pluszban van információ az R-ről meg a H-ról itt az első kettőben. Tudunk kreálni egy egyenletet csak az erre, ez lesz az egyenlet csak az erre, ezt a furcsaságot majd mindjárt megmagyarázom, hogy mi az, amikor itt ezt a háromszöget, ami fölé egy nyíl van rajzolva, négyzetre emelem. Ez hülyén néz ki, de majd mindjárt megmagyarázom. És ugyanilyen, teljesen ugyanilyen egyenlet adódik a H-ra. Tehát ez adódik ki. Ez csak az erre egy egyenlet, ez csak a H-ra. Tehát már nincs ez az egymás, ez a csatoltság közöttük. Egymásba alakulnak. Tehát ahol ez a furcsa szimbólum, hogy a háromszöget, aminek a tetejére van egy nyíl írva, azt még négyzetre is emelem, ez ezt jelenti, hogy ezt a háromszöget, amire négyzet van, vagy amelyre nyíl van írva, ezt összeskalárszózom saját magával. Na, visszamegyek egy kicsit erre a háromszögre. Ezt a háromszöget, ezt úgy hívtuk, a múlt órán ezt felírtam, meg már a múlt fél évben is, hogy gradiens operátor. Nabla operátornak is szokás nevezni, úgy hát, ha ismerős valakinek. És azért van fölé írva a vektorjel, mert olyan, mintha vektor lenne, mert három komponense van a háromdimenziós térben, de mégse egészen vektor, mert a vektoroknak a három komponense az általában három szám szokott lenni, itt meg három mondat a három komponens. Vedd az x szerinti parciális deriváltat, ez az egyik komponens, tehát egy utasítás. Ettől operátor. Meg a második komponense is egy utasítás, meg a harmadik komponense is utasítás, de innentől kezdve úgy viselkedik, mintha vektor lenne, tehát lehet skalár szorozni egy vektorral, vektoriálisan szorozni egy vektorral, sőt, meg lehet szorozni simán egy skalárral, akkor lesz a gradiens művelet belőle. Tehát a gradiens művelet, a divergencia, meg a rotáció művelet az ilyen egyszerű jelöléssel összeírható. Tehát ez a szimbolikus jelölés, ez meg ezt jelenti. De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezt az utasítás halmazt megskalár szorzom saját magával, mintha vektor lenne, mintha két vektort szoroznék össze skalárisan. arra emlékezhetnek matekból, hogy meg a múlt órán ezt meg is beszéltük, hogy ha a komponensekkel van megadva két vektor, akkor úgy skalárszorozzuk őket, hogy ezt megszorzom ezzel, meg ezt megszorzom ezzel, meg ezt megszorzom ezzel. Ki az, aki követi ezt? Jó, tehát ezt ismerik, ezt a szabályt, nagyon jó. Csak itt most arra kell figyelni, hogy amikor azt mondom, azt a szöveget mondom, hogy ezt megszorzom ezzel, akkor utasítást megszorzok utasítással, nem sok értelme van, nem úgy kell szó szerint venni, hogy megszorroztam őket, hanem egymás után végrehajtom őket. Tehát deriválom parciálisan x szerint, és még egyszer deriválom parciálisan x szerint. Tehát a kétszeres parciális derivált x szerint. Meg a kétszeres parciális derivált y szerint. Meg a kétszeres parciális derivált z szerint. Ez még mindig nem szám, mert egy utasítás. Ugye látszik, nincs odaírva semmi, mit deriválok kétszeresen. Tehát ez még mind csak egy jelölés, de most már ki tudjuk írni, hogy mit jelent ez a jelölés, mi helyett vezetjük be, hogy egyszerűbb legyen az életünk. Tehát ezt a szimbólumot használtam itt például az E betű előtt, az E vektor előtt. Az azt jelenti, hogy ezt az utasítást kell az E-re alkalmazni. Tehát például az első egyenlet, ugye két egyenletünk van, például az első egyenlet részletesen így néz neki, hogyha nagyon hosszan írnám, akkor így néz neki, hogy vedd az E vektornak a kétszeres deriváltját x szerint, meg a kétszeres deriváltját y szerint, meg a kétszeres parciális deriváltját z szerint, az van itt, most itt tartunk, mínusz epsilon null szor mű null, szor, és ez is kétszeres derivált, és ez is kétszeres derivált. Jó, tehát itt ide írjanak pótlólag még ketteseket, mert itt is kétszer, második derivált van, időszerinti második derivált, egyenlő nulla, ezek az egyenletek jönnek ki. Tehát csak azért írtuk ezt a rövidebb alakot, hogy ne kelljen ezt a hosszút, ami teljesen világos jelentésű, itt minden betű világos, ilyen szelíd jelölések vannak benne, ezt ne kelljen leírni. Ezért van kitalálva ez a rövidítő jelölés. Sőt, ennél még rövidebb jelölés is van, így megfordítjuk a háromszöget. A megfordított háromszög, ami nincs nyíl, viszont meg a kettes sincs odaírva, ezt úgy hívják, hogy Laplace operátor. Tehát rövidebben, még rövidebben így lehet fölírni, hogy Laplace E mínusz epsilon nullszor mű nullszor a második deriváltja az E-nek egyenlő nulla. Így is leírhatjuk ezt, csak fontos, hogy ebbe a háromszög jelölésbe bele tudjuk képzelni, hogy ez ezt jelenti részletesen kiírva. Tudjuk azt, hogy ezt jelenti részletesen kiírva. De így a legkényelmesebb leírni. Megint ilyen túlzás lenne azt elvárni valószínűleg, hogy a múlt fél évre nagyon emlékezzenek. De a múlt fél évben volt olyan, hogy hullámtan. És a hullámtanban fölírtunk egy egyenletet, úgy hívtuk, hogy egydimenziós hullámegyenlet, amit egy haladó hullámnak, tehát ami halad az x tengely mentén, ki kell elégítenie, akár plusz x, akár mínusz x irányba halad, ezt az egyenletet kell kielégítenie egy hullámfüggvénynek. A hullámfüggvényt azt mondjuk psi-vel jelöljük. Ezt az egyenletet. Ez nagyon nevezetes egyenlet a természetben. Ha bármilyen fizikai objektum, amit ez a psi függvény ír le, vagy a psi az kétváltozós függvény, az x-nek is a függvénye, meg a t-nek is a függvénye, ezt onnan látjuk, hogy az x szerint is lehet deriválni, meg a t szerint is lehet deriválni. Tehát kétváltozós függvény, hogyha ez az x meg a t, az valamilyen ilyen, tehát a két változó ilyen kombinációban fordul elő egy függvényben, akkor az egy haladó hullám, és az kielégíti ezt az egyenletet. Ez volt az előző fél évben egy vizsga feladat, hogy ezt le kellett vezetni, hogy akármilyen ilyen jellegű függvény, az ezt az egyenletet kielégíti. Az akármilyen ilyen jellegű függvény, az meg haladó hullám. Ott ír le. Tehát, hogyha a természetben valamilyen jelenséget vizsgálunk, és végezzük az algebrai átalakításokat, majd a legvégén a fizikai mennyiséget leíró egyenlet az ilyen lesz, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ott valami haladó hullám van. Ott valami hullámterjedés van. Megnézzük, ez az egyenlet, ez pontosan ilyen. Még benne van ez az y meg z szerinti deriválás is, az csak annyit jelent, hogy ez nem egy egydimenziós hullámegyenlet, hanem egy háromdimenziós hullámegyenlet lesz. A háromdimenziós térben írja le a hullámterjedést. De az a lényeg, hogy ha valami olyan egyenlet, hogy a tér szerinti második parciális derivált mínusz egy konstans szor az idő szerinti második derivált, egyenlő nulla, akkor az haladó hullám, sőt, még le is tudjuk olvasni, hogy mekkora sebességgel halad. Mert ami konstans itt szerepel az idő szerinti derivált előtt, az megadja a terjedési sebességet. Abból leolvassuk, hogy annak a reciprokának a gyöke lesz a terjedési sebesség. Tehát ennek a reciprokának a négyzetgyöke lesz a terjedési sebessége a hullámnak. Ugyanezt még egyszer végigírhatnánk a kettesre is, mert ott csak a H-ra, a mágneses térre vonatkozó egyenlet, tehát írnánk föl, de tök ugyanez lenne, szó szerint ugyanez lenne, ugye látszik, csak a betűket kell kicserélni. Tehát kiderül, hogy a vákuumbeli megoldás, a megszer egyenletnek a vákuumbeli megoldása az olyan, hogy az egy hullámot ír le. Méghozzá olyan hullámot, hogy az elektromos tér is úgy hullám terjedést végez, meg a mágneses tér is hullám terjedést végez. Akkora sebességgel, hogy ezt ennek a reciprokát kell venni és annak a gyökét. Tehát léteznek ilyenek, hogy elektromágneses hullámok. Léteznek ilyenek. Erre, mikor Maxwell eljutott erre a pontra, semmilyen kísérleti eredmény nem utalt. Mert addig a kísérleti eredmények azok olyanok voltak, hogy végezték az elektrostatikus elrendezésekkel a kísérleteket, tehát megnézték, mekkora vonzóerő van két ellentétes töltés között, meg az áramok hogyan vonzák, vagy taszítják egymást, tehát ennyi, meg a mágnesek mit csinálnak. Semmiféle hullámzásot nem volt, valami, ami a vákumban terjed, mint hullám. De kijön az egyenletekből, akkor felmerül a gondolat, hogy léteznek ilyen objektumok a természetben, elektromágneses hullámok. Maxwell behelyettesítette a számadatokat, hogy mekkora terjedési sebességet kap ezekből a számokból. Egy kicsit emlékeztessük magunkat, hogy mik ezek a számok. Hol találkoztunk velük először? Az epsilon nulla meg a mű nulla. Az epsilon nullal a fél év legelején találkoztunk, amikor két töltés közötti erőt írtuk fel. A két töltés közötti elektromos erő az ugye K szor Q1 szer Q2 per R négyzet, de a K helyett bevezettünk egy ilyen furcsa konstanst, és akkor itt az epsilon nullát így vezettük be, Q1 szer Q2 per R négyzet. És a számértéke is van neki, méghozzá, ugye az epsilon 0, szóval K az 9 x 10 a 9-en SI-ben, tehát newton méter négyzet per coulomb négyzet, 9 x 10 a 9-en, erre emlékezhetnek. Tehát az epsilon 0-at vagy úgy jegyzi meg az ember, hogy ez a 8,85 x 10-12-en, vagy ezt így összehasonlítja ezzel, úgy még egyszerűbb, 1 per 4 pi szer k, tehát 1 per 4 pi szer 9 szer 10 a 9-en, ugye SI-ben. Ekkora a számértéke. Na most az epsilon nullt azt a következőképpen lehet a legegyszerűbben bevezetni. Van két áram, csak olyan nagyon szépen szimmetrikusan lesz a két dolog bevezetve. Van két áram, mondjuk egy I1 áram, meg egy I2 áram, és fölírjuk, hogy mekkora mágneses erő hat köztük. Tehát most ez a második része az ábrának, ez a mágneses erő két áram között. Ugye azt fejezi ki a, tehát abban fog majd megjelenni a mű null. Ugyanis itt a logikai sorrend az az, hogy megnézzük, mekkora teret kelt mekkora mágneses teret kelt az egyes áram erre az amper törvényből kijön az, hogy I1 per 2 pi szer R, R az, ez a távolság, ez lenne a H, tehát ez lenne a mágneses térerőség. Ez be van szorozva mű nullal, na most jelent meg a mű null, be van szorozva mű nullal, akkor lesz belőle B mágneses indukció. Azért van szükségünk a mágneses indukcióra, mert a második áram ebbe a mágneses indukciójú térbe van beletéve. És a második áramra ható erőre meg van egy ilyen képet, hogy I-szer B-szer L, hát az L az a hosszúsága annak a szakasznak, amit nézünk. Tehát az L hosszúságú szakaszra ható erőt írtuk föl ott tulajdonképpen. Tehát akkor erre az jön ki, hogy mű nullszor I-szer I-2 per 2 pi-szer R szer L. És a mű nullra pedig, szóval erre is tudunk definiálni, most itt van a képlet, ebből tudunk egy mérési utasítást adni, hogy hogy lehet megmérni a mű nullnak az értékét. Mondjuk 1 amper áramot kell folyatni az egyikbe, 1 amper áramot kell folyatni a másikba, 1 méterre letenni őket egymástól, 1 méteres szakaszon nézni azt, hogy mekkora erő hat, azt megmérni, az erőt, megmérjük, és akkor ebből az mű null kiadódik számérték szerint. És az a szám jön ki rá, hogy, 10, hogy 4 pi szer 17-en SI egységben, de ne elégedjünk meg az SI egységgel, mindjárt kitaláljuk, hogy milyen SI egységek ezek. Itt innen ki tudjuk találni, tehát Coulomb négyzet per, ugye az epsilon nullt gondolatban átvisszük a másik oldalra, FE-vel viszont leosztunk, akkor Coulomb négyzet van itt, méter négyzet, meg itt a nevezőben megjelent egy newton is, tehát az ilyen mértékegységben adható meg. Míg a mű null, az pedig itt van az, hogy milyen mértékegységben kapjuk meg. Egy newton megvan szorozva, a méterek azok kiejtik egymást, tehát egy newton, átosztunk az áramokkal, a newton per amper négyzet. Az ampert azt úgy definiáltuk, hogy hány coulomb halad át másodpercenként, tehát coulomb négyzet és szekundum négyzet tulajdonképpen. Ebben az a jó, vagy szóval azért csináltuk ezt így végig, mert ide be tudjuk írni, és tudjuk ellenőrizni, hogy milyen mértékegységben fogjuk megkapni a számokat, be tudjuk írni a két számértéket. Tehát az epsilon 0 az 1 per 4 pi szer 10 a 9 szer 10 a 9-en, 1 per 4 pi szer 9 szer 10 a 9-en. A mértékegysége az coulomb négyzet per méter négyzet newton, és ez meg van szorozva 4 pi módszer 10^-7-en, és a mértékegység newton szekundum négyzet per coulomb négyzettel. Na, az egészet azért írtuk így végig, mert kiderül az, hogy ugye volt egy önkényesség az egész elektromosságtanban, hogy miben mérjük a töltést, meg miben mérjük az áramot. Mit nevezünk egy coulombnak? De ez az önkényesség, ez itt kiesik, tök mindegy, miben mérjük a töltést, hogyha a coulomb helyett valami más mértékegységet találtunk volna ki, ami teljesen más számértéket adna, arányosan persze, az egyes töltésekre, az itt kiesik. Ugyanúgy az erőnek a mértékegysége is kiesik, tényleg méter per szekundumban egy sebességet fogunk kapni, amit el is várunk persze. És nagyon egyszerű lesz a számérték is, mert a 4π is egyszerűsödnek, tehát itt az lesz, hogy ez meg fölmegy a számlálóba. Tehát 9×10^16 méter négyzet per szekundum négyzet van a gyakorlat, tehát 3×18 méter per szekundum. Ehhez a számértékhez jutott el Maxwell mondjuk az 1860-as években. Addigra már a jövő, tehát a következő tananyag az optika lesz, majd megbeszéljük, hogy hogyan, milyen módszerekkel, de addigra már megmérték a fénynek a sebességét elég jó pontossággal, és az ennyi, a fénynek a sebessége. A fény az egy tökéletesen más jelenség, mint az elektromosság, meg a mágnesség. Mert szóval az elektromosság, a mu, az epsilon-nul az innen jön, ebből a kísérletből. A mu null az innen jön ebből a kísérletből, áramkört képzeljenek ide. A fény az meg az, hogy bekapcsoljuk a lámpát, vagy süt a nap. Szóval sehol semmi töltés, sehol semmi áram, látszólag. De ez az egyezés, ez a tökéletes egyezés, ez több, mint gyanús. Ez rendkívül gyanús. Tehát ez pont a fénysebesség, és ez arra az egyáltalán nem triviális következtetésre vezette Maxwellt, hogy akkor valószínű, hogy a fény, erre semmi nem utal, hogy egy gyertya fényét nézzük, ott hol vannak áramok például, sehol. Hol van ott mágnes, az sincs sehol. Hogy egy gyertya fényét nézzük, hogy a fény az elektromágneses hullám, elektromágneses sugárzás. Tehát ezt Maxwell valószínűnek tartotta ebből a furcsa, rendkívül valószerűtlen egybeesésből. Hogy a fény maga az valamilyen módon mégiscsak elektromágnességhez köthető valami. De amikor ezt mondta, akkor még elektromágneses hullámot se keltett senki, tehát kész akarva. Amiről tudta volna elektromossággal és mágnességgel operálva, hogy az abból keltődött. A kísérleti igazolás az évtizedekkel később jött. Hertz, német fizikus végezte azt a kísérletet, amikor először ténylegesen egy kisülésből elektromágneses hullámok indultak ki. Tehát kísérleti igazolás az elektromágneses hullám létére, az elektromágneses hullám létére egyáltalán, hogy ezt lehet kelteni, most a fénytől függetlenül, az herchez fűződik. Herc. A könyvben egy egész fejezet szól az elektromágneses hullámokról, és ott elég részletes levezetések is szerepelnek arról, hogy mekkora az energiasűrűsége, meg ilyesmi. Ezeket mi nem nézzük most itt végig, és nem is kérdezem a vizsgán a levezetéseket, de fölírjuk a, tehát igazolás nélkül, levezetés nélkül az elektromágneses hullámok néhány tulajdonságát, fontos tulajdonságát, amit viszont kell tudni, fontos tudni. Az első dolog, amit fontos tudni, hogy a terjedési sebesség, ezt már levezettük, a terjedési sebességnek a számértéke az 3×10⁸ méter per szekundum vákumban, tehát a fénysebesség, bármilyen hullámhosszú elektromágneses hullám az ekkora sebességgel terjed, és ez a két egészen meglepő módon ez a két univerzális állandó szerepel benne. Ez adta meg a sebességet. Második fontos tény, erre is emlékezhetnek a hullámtanból a múlt fél évből, hogy a hullámokat két részre szokták bontani, transzverzális hullámra, meg longitudinális hullámra. A transzverzális az az, amikor az a valami, ami rezeg, mondjuk, mit tudom én, egy rúdnak a végére rá ütök kalapáccsal, akkor a rúdnak a molekulái rezegnek, az merőleges, ez a rezgés, arra, mint amerre terjed a hullám. A longitudinális, ugyanerre a rúdra így a végére ütök rá, akkor a rúd molekuláknak a rezgése az ugyanolyan irányú, mint a hullám terjedése, az a másik hullám típus. Na, kiderül, hogy az elektromágneses hullámok az előző csoportba, az első csoportba tartoznak. Ezek transzverzális hullámok, csak meg kéne mondani, hogy mi az, ami rezeg. Mi rezeg merőlegesen a hullám terjedési sebességére? Hát könnyű a válasz, mert pont az E meg a H, ez a két vektor, ezekre kaptuk a hullámegyenletet is, tehát ezek lesznek azok, amelyek a hullám terjedés irányára merőlegesen mutatnak. Tehát például ez egy speciális eset, a hullámfüggvény, vagy a hullámegyenletnek végtelen különféle megoldása van. Az egyik ezek közül az egy olyan hullám, ami színuszos, de az speciális, színuszos, és sík hullám, tehát a hullámfrontok azok szép síkok. Egy olyat próbálunk ide fölrajzolni, akkor erre felé rajzoljuk be, hogy merre terjed a hullám, tehát a terjedési sebesség az így balról jobbra mutat. Akkor ugyanerre az ábrára, ha le tudnánk fényképezni az elektromos térerőség vektort, ha egyáltalán látni tudnánk az elektromos térerőség vektort, és készítenénk egy pillanatfelvételt a hullámról, akkor ezt látnánk, hogy az elektromos térerőség vektorok a hely függvényében egy ilyen színuszos hullámnál mindig merőlegesek. Mindig merőlegesek. A terjedési irányra. Tehát így kell, ezt kell az alatt érteni, hogy transzverzális a hullám. Ezek a vektorok, amiket ide felrajzoltunk, ezek az elektromos térerő vektorok. De a H-kra is igaz ez, a H-k is mind merőlegesek a terjedés irányára. A H meg az E egymáshoz képest irányáról még nem mondtunk semmit, annak nincs köze ahhoz, hogy transzverzális-e vagy nem, az majd egy harmadik tulajdonság lesz. A harmadik tulajdonság az az, hogy a H, tehát a mágneses tér, meg az E, az elektromos tér egymáshoz képest is merőlegesek. Tehát ide most egy olyan színuszt rajzolunk, ami mintha egy ilyen vízszintes síkban rezegne, de ugyanolyan fázisú színuszt kell rajzolni, mint az E. Tehát nincsenek eltolva egymáshoz képest egy ilyen haladó hullámban. Nincs itt most színes kréta, de ezt jó, hogyha színesen rajzoljuk. Ez a vízszintes síkban rezgő H vektoroknak a képe, mágneses hullámoknak a képe. És ugye itt még lett volna egy olyan szabadságom, hogy esetleg a másik irányba mutasson a H, ne erre az irányba, de erre figyeltem külön, hogy az E kereszt H, tehát az E meg a H meg a V azok ilyen jobbsodrású rendszert alkotnak, magyarul az E kereszt H vektor, az E az a hüvelykúj, a H az a mutatóujj, az pont arra mutasson, amerre megy a hullám, ne az ellenkező irányba. Tehát ez a V irányába mutat. V irányába mutat. A negyedik tulajdonság, ezeket mondom, nem vezetjük le, de le lehetne vezetni. Megszvegyeltekből. A negyedik tulajdonság az, hogyha jellemezni szeretnénk a hullám által szállított energiát, tehát a hullám által... Tehát itt van egy... A felület. Ide teszünk valami detektort, ami pillanatról pillanatra regisztrálja azt, hogy mekkora energia éri. Ugye ez energiát képvisel ez az elektromágneses hullám, mert ha van már elektromos tér meg mágneses tér, tudjuk róla, hogy az energiát képvisel. A kondenzátor, ha fel van töltve, energiát képvisel. Ha tekersben áram folyik, mágneses energia van benne. Tehát mágneses tér, elektromos tér energiát képvisel. A hullám által szállított energia ezt elosztjuk. A hullám által szállított energia, itt mérjük az energiát, ezt elosztjuk ezzel a felülettel, tehát energia sűrűséget mérünk tulajdonképpen. Merőleges a felület arra az irányra, onnan jön az energia. És elosztjuk az időegységgel, ameddig mértük az energia áramlást, tehát időegység alatt felület egységen áthaladó energiát mérünk magyarul. Ezt úgy is hívják, hogy a hullámnak az intenzitása, és S betűvel jelöljük, nagy S betűvel jelöljük. Ez az E abszolút érték, szer a H abszolút érték. Ugye mind a kettő, az E is időben iszonyat gyorsan változik, fényben rettenetes gyors, ugye a frekvenciából kell számolni, másodpercenként 10 a 15-en tesz meg ilyen ciklust, meg a H is ugyanannyiszor változik. De ha itt tudnánk ezt követni, akkor azt látnánk, azt tapasztalnánk, hogy az S, a felületegységen átadó energia is ilyen rettentő gyorsan oszcillál. A teljesítmény tulajdonképpen, az intenzitás ilyen rettentő gyorsan oszcillál. Ezt, hogy a számértéke az intenzitásnak ekkora, az elektromágneses hullám intenzitásnak ekkora számértéke, még össze lehet kombinálni azzal is, hogy errefelé jön az energia, tehát meg lehet neki egy ilyen irányt is feleltetni, olyan módon, hogy ezt az est mostantól vektornak tekintjük. Az irányát, azt nyilván az az irány határozza meg, hogy amerre a hullám megy, tehát a V-nek az iránya, arról meg tudjuk, hogy az elkereszt H iránya. Tehát ez a képlet, ez tökéletesen megfelel mind a két kívánalomnak. Arra mutasson, amerre áramlik az energia, és legyen ekkora a nagysága. Ezt a vektort, tehát ezt a nagy S vektort, aminek a nagysága megadja a fénynek az intenzitását, az iránya meg megadja azt, hogy merre megy az az energia. Ezt úgy hívják, hogy pointing vektor. Pointing vektor. És még egy ötödik nagyon fontos tulajdonságot írunk fel. Az pedig az, hogy tehát el tudunk képzelni olyan szituációt az elektromosság tanban, amikor csak elektromos tér van, mágneses tér meg nincs is. Jó, tehát figyeljenek, van olyan szituáció, például egy feltöltött kondenzátorban csak elektromos tér van, de nem folyik ott semmi áram, mágneses tér nincs is. E valamekkora, H meg nulla. A mágneses tér is külön létrehozható, mondjuk egy egyenárammal, egy elektromosan semleges vezetékben egyenáram folyik, ott meg csak mágneses tér van, tehát H van, E meg nulla. Ilyen szituációkat elő lehet állítani. De az elektromágneses térben mind a kettő van, és nem csak, hogy mind a kettő van, hanem rögzített egymáshoz képest a nagyságuk. Tehát az előző ábrában, ami most le van törölve, nem rajzolhattam volna tetszőleges nagyságúnak a kétféle vektort, az E-t meg a H-t egymáshoz képest, mert rögzített a nagyságuk. Ezt is le lehet vezetni, nem vezetjük le. Az E mondjuk csúcsértéke, ugye így nézett ki az ábrának az eleje, ugyanabban a fázisban, ugyanabban az időpontban érik el egy adott helyen a csúcsértéküket, az E meg a H. Egymáshoz képest rögzített nagyságúak. Tehát egy fix szám, egy fix univerzális konstans a kettőjük aránya. Mekkora az a szám, azt nem muszáj megjegyezni, hanem gyorsan le lehet vezetni abból, tulajdonképpen ez az egész az abból jön ki, hogy az elektromos tér és a mágneses tér pontos a energiasűrűsége, ezeket a jelöléseket már használtuk, hogy elektromos térnek az energiasűrűsége, mágneses térnek az energiasűrűsége, ugye az elsőre 1/2 D-szer E jött ki, feltöltött kondenzátorból számoltuk ki. A másikat meg nemrég számoltuk ki egy szolenoidban folyó áram segítségével, tehát az a mágneses térnek az energiasűrűsége. Ezek egymáshoz képest azonosak, ugyanakkorák. Az elektromos tér meg a mágneses tér pontosan azonos arányban részesül az energiából az elektromágneses hullámokban. Akkor ez ugye azt jelenti, hogy a D-t azt kiküszöbölhetjük úgy, hogy epsilon 0-szor E, a B-t azt kiküszöbölhetjük úgy, hogy mű 0-szor H, és ezek egyenlőek egymással, tehát epsilon 0-szor E négyzet egyenlő mű 0-szor H négyzet. Tehát az E-nek meg a H-nak az aránya az egy univerzális állandó. Az E-t elosztjuk H-val, akkor az mű 0 per epsilon 0 lesz. Mű 0 per epsilon 0 a gyakorlat. Tehát megint ugyanaz a két konstans, mint ami fénysebességben szerepel, csak most el vannak osztva egymással, nem megszorozva egymással. Rögtön más lesz a mértékegység is, meg a számérték persze az nyilván, az 377, és a mértékegység az meglepő módon ohm lesz, a volt per amper lesz. Úgy hívják ezt, hogy a vákum hullám impedanciája, mert muszáj akkor valami impedancia nevet adni neki, ha egyszer ohmban mérődik. Ebből az a fontos, például az EH-ban lehet ugye, elektromágneses hullámmal kapcsolatos feladat, hogy ha egy elektromágneses hullámban megvan adva például a pointing vektornak a nagysága, vagy megvan adva a H-nak a nagysága, akkor abból az E-nek a nagysága következik, ki lehet belőle számolni. Ugye ez nyilván akkor ez a maxokra is igaz, tehát ez minden időpontban rögzíti az E-nek a nagyságát a H-nak a nagyságához, tehát például az amplitúdójuk is így rögzítve van egymáshoz képest. A másik dolog, az pedig az igazhamisakban fordulhat elő, az EH-ban vagy a vizsgán, hogyha az az állítás, hogy elektromágneses hullámban az elektromos energia sűrűség egyenlő a mágneses energia sűrűséggel, az igaz. Igaz. Szemétségből időnként az elektromágneses hullámban kifejezés hiányzik a mondatból. Tehát simán az a mondat, hogy a mágneses energia sűrűség egyenlő az elektromos energia sűrűséggel. Az viszont hülyeség, az nem igaz, mert lehet az egyik nulla is, a másik meg nem nulla. Tehát csak a hullámban, az elektromágneses hullámban van ez az összefüggés köztük. Jó, erre vigyázni kell. Tulajdonképpen ez át is vezet minket az optikához, ami a következő anyagrész, tehát az elektromágneses tant azt ezzel befejeztük, csak van egy kis levezető kísérlet. Tehát ez tulajdonképpen csak egy kiegészítés. Kiegészítés, és ez annyira, tehát az ilyen áramkörökkel ezen az órán nem nagyon foglalkozunk, mert ezt nagyon-nagyon megtanulják más tantárgyakból. Tehát ez a kis kiegészítés, hogy ebből a három áramköri elemből milyen áramkörök rakhatók össze, ez nem igazán része ennek a kurzusnak, de mivel a kis kísérleti dolog, az a hangszer, amit behoztam, az így magyarázható meg. Hát gyorsan nézzük meg, hogy például, hogyha egy kondenzátort egy tekercsel összekombinálunk egyetlen áramkörbe, akkor az mit csinál? Szerintem ezt már ismerik, de gyorsan megnézzük. Ugye itt úgy lehet egyáltalán bármi tevékenységet előidézni, hogy föltöltjük előtte a kondenzátort. Föltöltjük a kondenzátort, és akkor utána magára adjuk a rendszert. Tehát mondjuk zárjuk a kapcsolót. Mi történik? Hirtelen ennek a föltöltött kondenzátornak a töltései előtt áll egy lehetőség, hogy áramoljanak. Méghozzá a pozitív töltések innen szeretnének eltávolodni, mert vonzza őket a negatív elektróda, erre felé áram folyik. Kúra van föltöltve, és ugye a Kirchhoff-féle hurok-törvényt lehet fölírni, ez egy egyetlen hurok. Mi szerint a kondenzátoron eső feszültség meg a tekercsen eső feszültség összesen nulla. A kondenzátoron eső feszültség az Q per C. Ugye C egyenlő Q per V-ből. A tekercsen eső feszültség az meg L szer DI per DT, Faraday törvényből megbeszéltük, amikor ilyen önindukció volt. Egy vagy két órával ezelőtt. Egyenlő nulla. Ez differenciál egyenlet, ami onnan látszik, hogy az áram itt deriválva van. De ráadásul a kondenzátornak a töltése is időfüggő, azt úgy jelöljük, hogy nehogy elfelejtsük, hogy az csökken a kondenzátornak a feszültsége, vagy a töltése. Viszont a kettejük között tehát egyetlen változóra is át lehet térni azzal, hogy amilyen ütemben változik itt a töltés a kondenzátoron, olyan az áram, azaz áram. dQ per dt. Kivéve, hogy mivel ez az áram irány, amit itt fölvettünk, ez csökkenő töltésnek felel meg, itt ezt egy mínusz előjellel figyelembe vesszük. Na, ezután itt az áram helyére ezt beírjuk. De itt az áram még deriválva van, tehát itt tulajdonképpen a töltés van kétszer deriválva, és plusz előjelre változott az egész, tehát így néz ki a dolog. ezt úgy írjuk át, hogy ezt a kétszeres deriváltat hagyjuk az egyik oldalon, és azt két pöttyel jelöljük, mint szoktuk az első fél évben, tehát ez a kétszeres idődelivált, és akkor kapunk egy ilyen differenciál egyenletet a Q-ra, mint az időfüggvénye. Ezt nem is kell görcsölnünk vele, hogy megoldjuk, mert az első fél évben már oldottunk meg ilyet. Emlékeztetőül bárminek a kétszeres deriváltja egyenlő mínusz pozitív konstans szora bármi. Az ilyen jellegű differenciál egyenletek, például, hogyha bármi az egy kitérés x mínusz pozitív konstans szor a bármi függvény, időfüggvény. Az ilyen jellegű differenciál egyenleteknek nem kell időt tölteni, mert tudjuk előre a megoldását. Meg is lehet oldani, az se egy nagy cucc, de még egyszerűbb, hogyha tudjuk előre, hogy ezek szinuszos rezgés leíró differenciál egyenletek, ahol a rezgésnek a frekvenciája az a pozitív konstansnak a gyöke. Tehát ami itt van pozitív konstans, bármi van ott, annak a gyöke az a frekvencia. Akkor a frekvencia fog rezegni. Ebben az esetben négyzetgyök K per M. A rugóra függesztett test. Itt hajszál pontosan ugyanez az egyenlet van, csak mások a betűk benne. Tehát a megoldása az az lesz, hogy a kondenzátoron levő töltés az szinuszosan változik, föl letöltődik szinuszosan, meg ellenkező polaritással, ilyesmi. Ugye azért hívják ezt úgy, hogy rezgőkör az ilyen áramkört, mert szinuszosan föl letöltődik benne a kondenzátor, ha deriváljuk, és az i-t akarjuk kiszámolni, arra is persze egy szinuszos áramot fog eredményezni. Sőt, még azt is le tudjuk olvasni, hogy ennek, mert ez a pozitív konstans a differenciál egyenletben, ennek a gyöke lesz az omega. Tehát mekkora frekvenciával fog ez a szinuszos rezgés megvalósulni az áramkörben, 1 per gyök LC frekvenciával. 1 per négyzetgyök LC frekvenciával. Hát ez volt a hosszú mese. A hangszer, amit behoztam, az a Theremin nevű elektronikus hangszer. Ezt az 1910-es években fejlesztette ki, akkor már azt hiszem Szovjetunióban egy fizikus, akit Thiermannek hívtak, tehát saját magáról van elnevezve a hangszer. És a lényege az az, hogy ugye onnan lesz ez hangszer, aminek a hangmagassága változtatható, hogy ha mondjuk az egyik áramkörnyemet, mondjuk a kapacitást, azt lehet hangolni, akkor azzal a rezgési frekvenciát lehet hangolni. A rezgési frekvencia az megfeleltethető egy hangmagasságnak. Alkalmasan. Ezen az egyik antenna ezt a célt szolgálja, hogy ez tulajdonképpen van benne egy áramkör, aminek a kondenzátorán, az egyik kondenzátornak az egyik fegyverzete van ide kivezetve. És azzal, hogy én itt hadonászok előtte, azt elhangolom, azt a kondenzátort. Van egy másik antenna, ez ugyan hasonló elven a hangerőt változtatja. Hangerőt. ez a, ennek a hangszernek az az egyedülisége, vagy szóval az a furcsasága, hogy nem, úgy lehet rajta játszani, hogy nem kell hozzáérni. Tehát elég csak... Csak előtte egy kicsit kell hangolgatni, pillanat. Ez még a hangolás. Na, tehát akkor azt látják, vagy hallják, hogy ahogyan a kezemet közelítem a, ehhez az antennához, változik a hangmagasság. Hangerőt ezzel tudom befolyásolni. Hát, jó, próbáljuk. Ez csak azért van, mert közben földelni kell, de az igazi profiterre mindenken ilyen nincs, tehát tényleg nincsen semmilyen összeköttetés a játszó és a hangszer között. Jó, hagyjuk ezt. Itt hagyom a dolgot, és annyival előbb befejezzük, hogy lehet vele szórakozni. Jó? Ez a teremin. Behoztam egy másik hangszert is, tulajdonképpen ez már inkább csak poénkodás, nem mintha a teremin nem az lett volna, de ez, tudnék, ez is egy, ez néhány éve jelent meg. Ez is egy analóg elektronikus hangszer. Ennek az a neve, hogy Otamaton. Az otama japánul azt jelenti, hogy merőkanál. Valami hasonló elven működhet, tehát hogy nem diszkrét frekvenciákat ad ki, hanem folytonosan változhat. Ez csak ilyen effekt. Tehát... Úgy értem, tehát a hangeffekt is, nem csak vizuális, tehát ilyen. Jó, ezt is lehet majd itt gyakorolgatni. Tehát akkor most egy nagyobb anyagrész következik, az elektromágneség tant, azt lezártuk. Ugye a nagy Z3 majd a kiadott feladatokat nézzék végig, és hogyha valami nagyon nem stimmel, vagy az igaz-hamis kérdések között valami kétséges mondat van, akkor azt szóljanak előadáson, és akkor megbeszéljük. De most egy új anyagrész van, az optika. Szóval a először is a fény az micsoda, most már akkor megtudtuk, hogy elektromágneses hullám. Az a probléma ezzel a képpel, vagy szóval ezzel a gondolattal, hogy az a fény az elektromágneses hullám, amiben úgy hullámzik valami, hogy bizonyos kísérleteket nagyszerűen meg tud magyarázni, más kísérleteket abszolút nem lehet vele megmagyarázni. Ezzel a képpel, hogy hullámzik ott valami, abszolút nem lehet megmagyarázni bizonyos kísérleteket. azokhoz a kísérletekhez, annak a kísérlet, azoknak a kísérleteknek a megmagyarázásához egy ezzel szöges ellentétben álló képet kell feltételeznünk. Az a szöges ellentétben álló kép az az, hogy a fény az nem hullám, nem valamilyen térnek a hullámzása, térmennyiségnek a hullámzása, hanem ilyen kis golyókból áll, amelyek szállnak a levegőben, szállnak a térben. Fotonoknak hívják ezeket a kis golyókat. Tehát részecskék, fotonok sorozata, azok bombáznak mondjuk egy detektort, amikor fény ér a detektorra. Ez nagy vitának volt az alapja. Vitának volt az alapja Huygens és Newton között. Huygens ragaszkodott hozzá, persze elektromágnességről még akkor nem volt szó, csak egyáltalán ahhoz ragaszkodott, hogy hullámjelenség. Azért gondoljanak bele, hogy annak a bizony, hogyha bizonyítaniuk kéne, hogy a fény az hullámjelenség, hogy ott valami hullámzik, az nem könnyű. Ahhoz, mert nem látunk semmit hullámozni. A Balatonon levő vízhullámok hullámjelensége, ez elég nézni őket. Látszik, hogy ott hullámzik valami, és hogy terjed a hullám egyik helyről a másikra. Itt meg ezt nem látjuk. Bekapcsolunk egy zseblámpát, nem látunk semmit hullámozni a térben, hogy így jönne valami színuszos. Ahhoz, hogy ezt bizonyítsuk, hogy hullámjelenség, például az bizonyítaná, amit vízhullámokkal meg lehet csinálni, többféle kísérletet lehetne végezni, például az, hogy egy vízhullámot erre küldünk, egy másik vízhullámot erre küldünk, és hogyha vagy gondoljanak ilyen kötélben terjedő hullámokra, hogyha a kétféle hullámzás ilyen álló hullám képet alkotna, itt nagyon rezeg, itt egyáltalán nem rezeg, itt nagyon rezeg, itt egyáltalán nem rezeg a kötél, ez például egy bizonyíték arra, hogy itt meg itt hullámokat küldtünk be, hogyha az elejét nem láttuk a kísérletnek, csak ezt figyeljük meg. Tehát ha két zseblámpát egymásra szembe fordítva bekapcsolnánk, erre jönne az egyik fény, arra a másik fény, és azt tapasztalnánk, hogy a térnek bizonyos helyében sötét van, máshol nagyon világos, itt megint sötét, itt megint nagyon világos, akkor el lenne döntve a kérdés, a fény hullám. De ilyen kísérletet nem látunk, nem tudunk csinálni. Vagy hogyha ez is a hullámtannak egy fontos alapkísérlete, amit vízhullámmal, meg hanggal, ilyesmikkel könnyű bemutatni, hogyha egy akadályhoz ér az adott hullám, mondjuk ez itt egy ilyen hullámtörő gát a parthoz közel, és itt van rajta egy luk, akkor ugye nem azt tapasztaljuk, hogy itt tökéletesen sima a víztükör, meg itt is, és csak itt megy be a hullám. Nem ezt tapasztaljuk, hanem ilyen elhajlási jelenséget tapasztalunk, a hullám az így errefelé is behatol, ahová nem lenne neki szabad, hogyha nem hullám lenne. Tehát akkor a második kísérlet, világítsunk meg egy lyukat zseblámpával szemből. Ha a szemközt levő falon csak a lyuknak az árnyéka képződik, akkor nem hullám, de ha annál egy jóval szélesebb valami képződik, akkor hullám. Sajnos ez is azt mutatja, hogy a fény az nem hullám, mert nem szokás ilyet megfigyelni, hogy bevilágítunk egy kulcsukon, és akkor az kivilágítja a szobát, hogyha csak úgy egyenesen világítunk be. Tehát nem triviális ezt bizonyítani, hogy a fény egyáltalán hullámjelenség, hullámjelenségek produkálására képes. Az se könnyű bizonyítani, hogy részecskékből áll, mert nem látunk semmi kis golyócskákat. Szóval bekapcsolunk egy lámpát, akkor a golyóskákat se látjuk. Tehát az, hogy a részecske jelenség, az se könnyű bebizonyítani. Ezért van az, hogy Ez tényleg egy évszázados vita volt, és két nagyon-nagyon okos fizikus vitte, vagy vezette a két csoportot, a két ellenkező véleményen álló csoportot. Mert nem volt olyan kísérlet, ami eldöntötte volna a kérdést egyik vagy másik irányban. Az első hipotézis nektek, hogy a fény az hullám, az első bizonyítéka a sokkal-sokkal később jött, mint ahogyan mondjuk Newton ezen vitatkozott. Ez a Young-féle, tehát 19. században a Young-féle kettős rés kísérlet volt az első, ami ezt bizonyította. Nagyon-nagyon érzékeny és nehezen beállítható kísérlet. Lézerrel, nem volt lézer, lézerrel pofon egyszerű. Tehát lézerrel itt hihetetlen egyszerűen be fogjuk ezt mutatni, tudni mutatni. De Young idejében gyertya volt, azzal sokkal nehezebb, sokkal nehezebb. Úgy zajlik a kísérlet, hogy egy gyertya fényét egy olyan átlátszattan ernyőre ejtjük, amelyen van két lyuk. És azt a két lyukat nagyon-nagyon közel kell tenni, ki lehet számolni, hogy miért, majd erről lesz szó. És bizony az ernyőn, a másik oldalon nem egyszerűen az innen jövő fény energiája plusz az innen jövő fény energiája, hogy összeadódott és egymásra rakódott, hanem ilyen sötét és világos csíkok alakultak ki. Tehát tipikus hullámjelenség, amikor bizonyos irányokba, bár két helyről is megy valami, ott mégis, mintha nem lenne semmi. Az tipikus hullámjelenség, mégpedig olyan, hogy innen is jön egy hullámzás, meg innen is jön egy hullámzás, csak itt pont olyan fázisban adódnak össze, hogy kioltják egymást. Klasszikus hullámjelenség. Tehát ezt a hullámképpen lehetett megmagyarázni. Tehát a kérdés az el volt döntve, hogy a fény az hullám. Csak az a baj, hogy a 20. században, tehát a 20. században meg olyan kísérletek kezdtek megjelenni, amelyeket egyáltalán nem lehetett megmagyarázni azzal, hogyha a fényt hullámnak tekintjük, viszont kitűnően meg lehetett magyarázni, hogyha a fényt azt golyócskák sorozatának tekintjük. Például a fotoeffektus, a fényelektromos hatás. Nem tudom, hogy meddig fogunk eljutni a fél év végéig, hogyha lesz erre idő, akkor ezt megbeszéljük részletesen, ha nem, akkor is ennek utána tudnak nézni ilyen néven, hogy fényelektromos hatás, könyvben is szerepel. Itt bizonyos, tehát az egész mérést csak azzal lehetett megmagyarázni, hogy a fény az egy olyan jelenség, amelyben az energiát golyócskák szállítják. Semmi hullámzás, golyócskák. Tehát nem az a kérdés, hogy melyik a kettő között, hanem valahogyan a fejünkben össze kell békíteni, hogy mind a kettő igaz a fényre. Hogy magyarul, hogy nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy konkrétan, hogy mi a fény, mert van olyan kísérlet, amit az egyik modellel, van olyan, amit a másik modellel lehet a legjobban megmagyarázni. Az se volt magától értetődő, hogy az se volt magától értetődő, hogy a fény az egyáltalán valami véges sebességgel terjedő hatás. Mert ha mondjuk azt a kísérletet végezzük el itt a teremben, hogy én bekapcsolok egy zseblámpát, és a hátul ülők azok nagyon figyelnek, én kiabálok, hogy most kapcsoltam be, és ők szóljanak, hogy mennyi idővel később érkezett oda hozzájuk a fény. Ugyanannyi, tehát azonnal azt fogják tapasztalni, hogy azonnal ott van a fény. Azonnal látják. Ebből vagy az következik, hogy tényleg azonnal ott van, vagy hogy nagyon gyorsan van ott, annyira gyorsan, hogy nem bírjuk meg látni ezt az időkülönbséget. Galilei volt az első, akiben Ez a kérdés egyáltalán úgy fölmerült, hogy meg kéne mérni a fénysebességét. Biztos van neki, csak nagyon nagy, valahogy próbáljuk meg megmérni. Következő a mérési elrendezés. Két hegyre fölmászik egy-egy ember. Az egyik kezében van egy gyertya mondjuk, vagy egy lámpa, és azt el tudja takarni egy papírlappal, tehát van egy bizonyos időpont, amikor azt úgy fölrántja a papírlapot. A hangnak is időre van szüksége, tehát az nem jó módszer, hogy közben átkiabál, hogy most, mert az nem az igazi, viszont adjunk ennek a másik embernek a kezébe is egy gyertyát, és csináljuk úgy a kísérletet, hogy az legyen a mérés, hogy ez az ember is eltakarja a gyertya fényét, és akkor megállapodnak előre, hogy amikor ez az ember fölrántja a papírlapot, feltehetőleg valamekkora időre van szükség még hozzá, hogy a célja sebesség, célja fénysebesség, és ez a távolság, ez meg L, akkor L per C időre van szükség arra, hogy ide érjen a fény a második emberhez. És akkor már csak abba kellett megállapodni, hogy ez a második ember abban a pillanatban, amikor meglátja a fényt felvillani, rögtön rántsa el az ő papírját. Visszafelé annak is L per C ideig kell ennek a második fénynek is haladnia. Tehát az össz teendő az, hogy ez az ember, ez fölrántja a papírt, majd megnézi, hogy mennyi idő múlva ér oda ennek az embernek a gyertyájának a fénye. Tehát a teljes idő eltérés az ő papír felrántása is, a között, hogy meglátja a másik gyertya fényét, az 2L per C. Ezt lehet mérni, ezt a teljes időt, eltérést, ismerik a távolságot, ki tudjuk számolni a C-t. Az a baj, hogy rettenetesen kicsi ez az idő, még így is, hogyha nagyon messze van egymástól a két hegy. Úgy annyira azért közel kell lennie, hogy lássák egymás gyertya fényét. Szóval az a baj, hogy ez a teljes idő is nagyon kicsi, sokkal-sokkal kisebb, tehát bőven belül van az emberi reakcióidőn. Tehát a mérési hiba az sokszorosan elfedi itt az adatot. Tehát az, hogy meglássuk és reagáljunk és visszaküldjük a fényjelet. Ilyesmi problémák vannak. Tehát ez csak egy elvi módszer volt, egy elvi ötlet volt, de nem vezetett semmire. Azért nem, ugye, mert, de az kiderült belőle, hogy a C az nagyon nagy. Azért az volt a fő baj vele, hogy kicsi ez a távolság. Tehát a megoldás az kellene, hogy legyen, hogy nagy távolságot létrehozni. A két embert rettentő messze elküldeni egymástól, de még mindig lássák egymás fényét. Ez csillagászati méretekben teljesül úgy igazán, csak gyertya helyett mondjuk egy csillagot kéne, vagy valami bolygót. Bolygónak a fényét felhasználni. Ez a második módszer, ez viszont már rögtön nagyon-nagyon jó eredményre vezetett, tehát már nagyságrendileg is igen-igen jó mérési adattal szolgált. Ezt egy Römer nevű dán csillagász végezte ezt a mérést, de nem célja volt a fénysebesség mérése, ez csak úgy kiadódott véletlenül. 17. század második felében Galilei a 17. század első fele körülbelül közepe. 17. század második fele. Következőt figyelte meg. Ugye egymásra épülnek itt a tudások, hogy így mondjam, mert ehhez a kísérlethez, ehhez a megfigyeléshez az kellett, hogy Römer a Jupiter bolygónak a holdjait tanulmányozza. A Jupiter bolygó holdjainak a léte egyáltalán az Galilei nevéhez fűződik, hogy ő volt, aki felfedezte őket. Amikor a távcső megjelent, akkor ő rögtön rendkívül aktívan távcsővel nézte az eget, és mindenféle felfedezéseket tett, olyan dolgokat látott rögtön, de ilyen heteken belül mondjuk több tucatot, amit addig még ember nem látott. Többek között azt, hogy a Jupiternek vannak holdjai. A Jupiter az mondjuk itt van a naphoz képest, ez a nap, ez a föld. Itt kering körülötte négy nagy hold. Az egyik ilyen hold, amit megfigyelt Römer, annak az a neve, hogy Io. Io. Az Iónak a periódus idejét, szóval magát a holdat azt nem könnyű látni, mert nagyon picike, még jó távcsővel is, ami akkor rendelkezésre állt, nem volt nagyon könnyű látni, de azt meg lehetett jól figyelni, tehát a periódus idejét, mennyi idő alatt kering körbe a Jupiter körül, azt elég jól lehetett mérni abból, hogy azt pontosan lehetett tudni, pontosan lehetett, szóval gyakorlatilag másodperc pontosan lehetett látni, hogy mikor tűnik el a Jupiter mögött, Jupiter korongja mögött. Két ilyen eltűnés között van a periódus idő. Tehát ez az Io fogyatkozás. Iónak a holdnak a fogyatkozásainak hívják ezt. Tehát azt, amikor úgy eltűnik a Jupiter mögött, az egy fogyatkozás. Ezt, hogyha szorgalmasan az ember figyeli napokon keresztül, akkor azt látja, hogy ezek szépen periódikusan történnek. Tehát itt most ezek a tüskék, ezek egyszerűen csak ilyen eseményeket jelentenek az időtengely. Az az időtengely, itt van egy fogyatkozás, itt van egy fogyatkozás, itt van egy fogyatkozás, és így tovább. Ezeknek a... tehát a periódus idő, az Iónak a periódus ideje, az körülbelül 40-valahány óra. Tehát két nap nagyságrendileg, azt hiszem 42 óra. Tehát ezt meg lehetett figyelni szépen, periódikusan, hogy egyetlen dolog, hogy a megfigyelő helynek éjszaka arra kellett néznie. De ilyesmiktől eltekintve, tehát ezt szépen egy ilyen sorozatot meg lehetett figyelni. Ennek alapján, hogyha ez egy szép periódikus csillagászati jelenség, akkor itt sokkal később, mondjuk hónapokkal később is, úgy előre úgy be lehetett rajzolni halványan az idő tengelyre ezeket a fogyatkozásokat. Ekkor várjuk őket. Ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor. Ezt csinálta a Römer, hogy nézte ezt a számsorozatot, és pontos órája volt. Azt tapasztalta, hogy mondjuk három hónappal később, nézve ezt a számsorozatot, ezek a vonalak nem egészen oda estek, hanem kicsit jobbra. Nagyon kicsit estek jobbra, tehát később jöttek a fogyatkozások, mint azt meg lehetett jósolni előre. Mondjuk 10 perccel később, tehát a 42 órához képest, 10 perccel később, mint ahogyan vártuk. Akkor jött a gondolkodás, hogy ez mi okozhatja. És a következő gondolat vezetett eredményre, hogy közben negyed évvel későbbi eredményekről van szó, tehát közben a Föld az pont egy negyed kört megtett a napkörüli útján, napkörüli pályáján, ugye ez három hónap. Tehát ez volt az első kísérlet, sorozat, ez a második kísérleti sorozat. Első, második. A Jupiter szerencsére az jó messze van, tehát az három hónap alatt keveset megy odébb. Tehát az ábránk az így elég jól közelíti a valóságot. És akkor érthetjük, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a Jupiterből, az Ióból, az információnak az első mérési sorozat alatt ekkora úton kellett eljutnia hozzánk, Römer távcsövébe, Negyed évvel később meg nagyobb útat kellett megtenni az információnak. Mennyivel kellett megtennie nagyobb utat? Hát körülbelül, torz az ábra, a Jupiter sokkal messzebb van, körülbelül ez a távolság különbség, ez pont a Föld pálya sugara, amekkora sugáron kering a Nap körül a Föld. Azt, az egy külön sztori, hogy azt hogyan mérték meg, de pont ekkoriban mérték meg azt eléggé, vagy ekkoriban már eléggé pontosan sejtették. Nem, ez nem igaz, ekkoriban még nem annyira sejtették. Tehát Römer az a Föld-Nap távolság függvényében tudta csak a fénysebességet kifejezni, de mindegy, mondjuk 100 évvel később már ezt pontosan meg tudták mérni. A Föld-Nap távolságot, az se egy triviális feladat, hogyha belegondolnak, hogy hogyan lehet azt megmérni, hogy milyen messze van a Nap. És a Vénusz áthaladást azt volt, aki látta, múlt nyáron volt egy ilyen csillagászati esemény, ami ritkán fordul elő, következő a 100-valahány év múlva lesz, hogy a Vénusz az pont a napkorong előtt halad át, egy ilyen kis pici pötty. Ahhoz fűződik a dolog, tehát Nap-Föld távolság, ennek utána lehet nézni csak. Fölírok ilyen kulcsszavakat, ami segít a tájékozódásban, hogyha utána néznek interneten. Edmund Halley-nek, aki a Halley üstökös, akiről a Halley üstökös el van nevezve, az ötlete számolása alapján, bár ő ez számolása alapján két ilyen Vénusz áthaladásnak a megfigyeléséből tudták ezt nagyon furmányos módszerrel számolni, hogy milyen messze van a Nap tőlünk. 1761-ben volt egy ilyen áthaladás, meg 1769-ben van, amikor 8 évenként követik egymást, csak van, amikor sajnos 120 évenként. Halley, ő már nem érte meg, ő nem is látott ilyet sosem, mert ő tudta, hogy ekkor és ekkor már olyan 100 év körül lenne, és meg is halt addigra. De lényeg az, hogy Vénusz áthaladás, hogyha ezekre így rá vagy átvonulás, rákeresnek akkor ebből egy, szóval izgalmas a történet, hogy volt megmérve a Nap-Föld távolság pontosan. Na a lényeg az, hogy itt viszont a mérési adatokból, ha feltéve, hogy ismerjük ezt a sugarat, a pályasugarat, akkor az el van osztva ezzel a járulékos időkülönbséggel, a 10 perccel, amennyivel hosszabb ideig tartott az információnak, a fénynek, hogy eljusson hozzánk, akkor pont a fénysebességet kapjuk. Ide 150 millió kilométert az a pontos adat, amit most már tudunk. 150 millió kilométer, tehát akkor 150 milliárd méter beírunk. A 10 percet az pedig átváltjuk másodpercre, az 600 másodperc. Akkor ebből 2,5 × 10⁸ méter per szekundum most fénysebesség jön ki. Tehát ahhoz képest, hogy itt miféle közelítéseket végeztünk már a geometriában is, tehát ez egy nagyon jó eredmény a 3×18-hoz képest. Tehát ez volt az első olyan mérés, ami nagyságrendre nagyon-nagyon jól megadta a fénysebességet. Jó, most már leállt az idő, meg egy kicsit előbb úgyis be akartam fejezni, hogyha valaki akar itt szórakozni, majd itt folytatjuk. Köszönöm.